Én is hadd köszöntselek benneteket, minnyájatokat, igazán-igazán szívből. Reméljük, hogy azok is, akik először vannak itt, jól érzik magukat, otthon érzik magukat, és Isten áldásában részesülnek. Már gyönyörű énekeket énekeltünk, és egy gyönyörű zsoltát is felolvastunk együtt. Legyen így ezeken az összejöveteleken, hogy figyelmesek legyünk, valóban összpontosítottak a lényegre, hogy újból megtapasztaljuk, illetve átéljük Istent, hogy a végén azt mondhassuk, jó volt itt lenni. Hogy az isteni áldás bőségesen áradhasson. Az énekben énekeltük, szükségem van te rád, szeretett Uram, szükségem van szent erődre. Rusz testvér feltette az ellenkérdést, kinek nincs rá szüksége, kinek nem lenne rá szüksége. Minden ember, aki üdvözülni akar, annak szüksége van arra, aki egyedül képes üdvözíteni. És ebben mindannyian bele vagyunk foglalva. Mindenki, aki megbocsájtásban akar részesedni, el kell fogadja először azt, akin keresztül megkaptuk a megbocsájtást. Mindenki, aki meg akar gyógyulni, annak szüksége van arra, aki elhozta nekünk a gyógyulást. Ő benne a szó legszorosabb értelmében mindenünk megvan mindenben. És bár lenne, hogy ezekben a napokban valóban mindenben a mindenünk legyen. Az énekben, amit először énekeltünk, ez áll, akár felhők tornyosulnak körülöttem, és egyedül érzem magam, szükségtől és aggodalomtól hajtva vágyakozom arra, hogy egyszer szabad legyek, teljesen szabad legyek. Az énekíró annyira teljesen a szívemből szólt, de nem akarom azt a napot csak a mennyben élményként átélni, hanem már a földön is szeretném megtapasztalni. És ez valószínűleg akkor lesz, amikor megtanultuk, hogy gondjainkat arra vessük, aki gondoskodik rólunk. Az írás szava szerint minden gondotokat ő rá vessétek, mert ő gondoskodik rólatok. Ezt meg kell én tanulnom, és talán még néhányunknak is meg kell tanulnia ezt a dolgot. Egyesek könnyen megtalálják a módját. Aztán azt mondja itt a második versszakban, akár itt állok a kereszt alatt, életem minden napjaiban, és amikor mások rózsákat törnek, én magam csak töviseket látok. Fontos, hogy a végén meglegyünk koronázva. Végül is, ami Urunk volt az, aki tövis koronát viselt, és mi az élet koronájának viselésére vagyunk hivatottak. Aligha lehet szavakkal kifejezni azt, ami engem, és úgy értem, a legtöbbünket foglalkoztat, amikor arra a leírhatatlan kegyelemre gondolunk, amiben részesültünk. Az ígehirdetésnek élvezetében lenni ennyi éven át a szellemi növekedésnek és mindannak, ami ezzel együtt jár. Ezért hálásak vagyunk Istennek. És, amint már annyiszor, most is azt mondom, hogy a legjobb még csak ezután jön. Nem lehet másként. A legjobb még csak ezután jön. Hallottam egy csodálatos hangszallagot, Branham testvérnek egy prédikációját, és ezt leszeretném fordítani nektek mindannyiótoknak teljes szívemből. Még mindig vannak kérdések. Újjászülettem-e, meg vagyok-e keresztelve szellemben, megtapasztaltam-e Istent? Sok kérdés van az emberek között. És akinek van egy ilyen kérdése, annak még nincs meg a tisztánlátása. És akinek nincs meg ez a tisztánlátása, annak még mindig kérdéses, hogy a tapasztalat valóban megvan-e neki. Mert aki valamilyen módon megtapasztalta és átélte Istent, az nem kérdezné meg, hogy vajon megtapasztalta-e őt. És mi egyszerűen azért vagyunk itt, hogy egy segítőkezet nyújtsunk egymásnak, hogy szolgáljunk. És végül is a Branham testvér prédikációi a legalkalmasabbak arra, hogy olyan szépen elmondja nekünk az igazságot, anélkül, hogy mázas kesztyűt húzna magára. Ő egy félelmet nem ismerő ember volt, és mindenek előtt tapasztalatból beszélt, és mondta, amit mondott. Az ő élményeiből merített, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem sok évek során folyamatosan képes volt megfigyelni az állítmányok és a valóság közötti különbséget. És azt szeretnénk, ha mi bizonyságtételünk megegyezne az ígével, és mi is megegyeznénk az ígével, hogy lépésről lépésre követni tudjuk az Urat. Röviden négy vers hangsúlyozva a 25. Zsoltárból. Senki sem csalódik, aki te rád vár. Így van ez. Ennek igaznak kell lennie, mert benne van az Isten ígéjében, ott áll. Ha te vagy én csalódtunk, akkor abban a bizonyos összefüggésben nem Istenbe vetettük a mi bízalmunkat. Ha minden helyzetben és mindenkor Istenbe vetjük a bizodalmunkat, akkor nem csalódhatunk. Ő nem tud csalódást okozni nekünk. Itt a második részben azt mondja, csak az fog csalódni, aki hűtlenül elhagy téged. Még az is igaz, hogy meg lehet, hogy az emberek eljönnek egy összejövetelre, és utána talán azt mondják, kissé mégiscsak csalódtam. Senki sem fog csalódni egy összejövetelen, ha Istenbe vetette az ő bizodalmát. Amikor a Zsoltár fel lett olvasva, már is áldásban részesültem. Már haza is mehettem volna. Miért? Mert belülről lépést tartunk. Magunkhoz vesszük az ígét, mint táplálékot. Magunkba szívjuk, az ígének egy részévé váltunk. A két testvérnő, akik ma az irodában nagyon rövid bizonyságot tettek, és elmondták, milyen nagyszerűvé vált számukra Isten ígéje, csak annyit tudtam mondani, az íge testté lett, valósággá válik. Ez lesz a mi személyes, szellemi életünk. Az íge rajtunk keresztül éli ki magát. Aztán ez áll tovább. Tudasd velem, Uram, a te útadat. Ó, mit nem kívánok ennél többet. Aztán a hölgy, aki most először látogatott el ide Hollandiából, akivel a londoni összejövetelen találkoztam, ő pedig átnézett az asztal túloldalára, és azt mondja, de hiszen én mondtam neki, szeretném Isten akaratát teljesíteni. Ő pedig átnézett az asztal túloldalára, és azt mondja, de hiszen eddig is azt csináltad. Megértettétek ezt? Nem fejeztem ki magam elég világosan, mert nincs semmi visszhang az összejövetelből. Néha tényleg előfordul, hogy az emberek, akik már Isten akaratát teljesítik, arra vágynak, hogy még inkább azt tegyék, és még többet, és még mélyebben, még jobban eleget tegyenek annak. Másokat pedig nem érdekel, és a saját útjukat járják. De a kijelentés, vagy ez a mondat megragadott engem. Ugyanakkor, amikor buzgón vágyunk arra, hogy Isten akaratát teljesítsük, hiszen már is Isten akaratában vagyunk, vagy találtatunk. Mit mondott a mi Urunk akkor, amikor Mária hazudott? Ó, de mit is mondtam ezzel? Mária tényleg hazudott? balról jobbra rázod a fejed, ha Indiába lenne, akkor ez azt jelenteni, hogy igen. Nálunk ez azt jelenti, hogy nem. A Lukács evangéliumában elolvashatjátok, ott azt mondja Mária, ami Urunknak, amikor 12 évesen visszamaradt Jeruzsálemben a templomban, a te apád és én kerestünk téged. Mit juttatott ezáltal kifejezésre Józsefnek tulajdonította a mi Urunkat? És mit tett az Úr? Helyben kiavította, és azt mondta, avagy nem tudjátok-e, hogy nekem abban kell foglalatos lennem, ami az én atyámé? Helyben kiavította. Ez a mi Urunk. Azonnal helyben kiavítja a hibát. Néha nehezen tudjuk kifejezni magunkat, és előfordulhat, hogy ügyetlenül hangzik, amit mondunk, de ő azonnal kiavítja. Tudasd velem, ó Uram, a te útaidat. Taníts meg engem a te ösvényeidről. Amikor Isten útjáról van szó, Isten ügyéről, szabadon és nyíltan tanúsíthatjuk, ő adott nekünk világosságot. Nem azok közzé tartozunk, akik sötétségben tapogatózunk, hanem kegyelemből reánk ragyogott a fényes világosság. Ezt szabadon és nyíltan tanúsíthatjuk. Igazság szerint járhatunk az üdvösség útján, ahogy itt meg van írva. És a következő vers itt, jóságos és igazságos az Úr. Ezért mutatja meg a bűnösöknek a helyes útat. Ő volt az, aki azt mondhatta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Még ma is ugyanarra az ő útjára vagyunk útalással az embereknek, csak egy út van, Jézus az út. Aki más módon akar bejutni, annak nem fog sikerülni. Aztán itt a 12. versben az áll. Mi legyen a helyzet azzal az emberrel, aki féli az Urat? Megmutatja neki az útat, amit választania kell. Adjon Isten nekem és mindannyiunk számára Isten félelmet, és mutassa meg nekünk az útat, amelyet választanunk kell. És a 15. vers is olyan becses. Az én szemeim mindig az Úrra szegeződnek, mert ki fogja húzni a lábamat a hálóból. Dicsőség az ő nevének. Ő elég erős. Nagyon a szívemen volt rögtön ezeknek az összejöveteleknek az elején akarom mondani, hogy meghatározzam a jelszót, a témát, a vezérszót. Olyan szívesen szeretnénk látni Jézust. Hadd visszhangozzon ez ezekben a napokban, és tapasztaljuk is meg. Olyan szívesen szeretnénk meglátni Jézust. Szeretnénk megtapasztalni őt. Szeretnénk érezni az ő jelenlétét. Szeretnénk, ha beszélne hozzánk, velünk, ha közöttünk munkálkodna. Ennek előkészítésére szeretném, ha felolvasnánk az ígét a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből tulajdonképpen a 11. verstől kellene felolvasni, de hiszen ismeritek az összefüggéseket, hogy az Úr felajánlotta önmagát áldozatul, és aztán az áll a 18. vers. Ben írva, talán mégis igen, el kellene olvasni előtte, az összefüggések miatt a 16. verstől kellene olvasni. Ez az a szövetség, amelyet én a ma napok után kötök velük, vagy megállapítok velük, folytatja az Úr. Az én törvényeimet az ő szívükbe akarom helyezni, és elméjükbe akarom azt írni. És bűneikről, és törvénytelenségeikről többé nem akarok megemlékezni. Ahol pedig ezek bocsánatot nyertek, ott nincs szükség többé bűnért való áldozatra. Nincs bűnért való áldozat. Erre mindannyian amment mondhatunk. A 19. verstől ez áll. Mivel tehát, szeretett testvéreim, örömteljes bizodalmunk van arra, hogy Jézus vére által bemehetünk a mennyei szentélybe. Ez az új, élő út, amelyet ő nyitott meg számunkra a fájtlon, vagy a függönyön keresztül, azaz az ő testén keresztül beavatott minket. A Zsoltárban azt olvastuk, annak megjelöli az Úr az útat. Itt meg van mutatva nekünk az út. A hozzáférés Jézus Krisztus, ami Urunk és megváltunk vérén keresztül történik. És teljes szívünkből hisszük, hogy az út meg lett egyengetve. A templomban a függöny szakadt, vagy szétszakadt, megbocsájtásban, kegyelemben és üdvösségben lett részük mind azoknak, akik teljes szívükből hisznek. Aki nem hisz, az az ő bűnében fog meghalni, de aki hisz, az már is ki lett ragadva az ő bűnéből. Mert a mi bűneink és büntetésünk ráterhelődött, hogy békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Nem majd meggyógyulunk jövőbenileg, hanem már is meggyógyultunk. Hadd higgyük el ma teljes szívünkből, és akkor örülhetünk. Csak így válhatunk örömtelivé az Úrban, ha biblikusan hiszünk, és tudatában vagyunk annak, hogy a múlt el lett intézve, és hogy Isten teljes üdvösséget, teljes megbocsátást és teljes megigazulást adott nekünk minden tekintetben. Azt hiszem, Aman testvér most éppen ide néz, ez volt egyik a kérdések közül a vasárnap Zürichben. Egy kedves, idősebb korú testvérnő azt mondta, Frank testvér, itt van egy prédikáció Branham testvértől, és abban azt mondja, hogy egy nő megbocsájtásban részesedhetne, és egy tovább, ha ezt vagy azt tette, de soha nem lehet megigazítva. Mindannyian ismeritek ezt a prédikációt, ha figyelmesen elolvastátok. És megjegyezzük, ugyanúgy, mint az Úrnál, a prédikációkban különböző emberekhez intéződött az ő beszéde. A választottakhoz, az elhivatottakhoz, a hitetlenekhez, sokakhoz intéződött az ő szava. Egy dolgot megjegyezhetünk egyszer s mindenkorra. Azokat, akiket Isten kiválasztott a világ megalapítása előtt, azoknak kezdettől fogva nem számítatott be semmi. Nincs felróva semmi. Miért? Mert Jézus Krisztus, mint Isten báránya, már a világ megalapítása előtt ki lett választva arra, hogy belépjen helyettünk a résbe, és megfizesse az árat, hogy jóvá tegye a kárt. Figyeljünk mindig arra, hogy kihez van intézve az, ami mondva van, és ne hagyjuk, hogy el legyen véve, vagy ragadva tőlünk, meg legyünk fosztva az Úrban való örömünktől. Itt az áll tovább. Mi tehát, szeretett testvéreim, akiknek örömteljes bizodalmunk van arra, hogy a Jézus vére által beléphetünk a mennyei szentélybe. Tudjátok, és ezt most újra hallottam Afrikában, a jól ismert, a híres felekezetekben eltávolítják azokat az énekeket, amelyek még mindig a vérről énekelnek, és azzal foglalkoznak. Olyan éneklést akarnak, amely nem sértő, amelyben a hinduk zavartalanul énekelhetnek, amelyben a muszlimok zavartalanul együtt énekelhetnek, mindenki zavartalanul tudjon csatlakozni hozzá. Amikor Isten tesz valamit, akkor először zavar keletkezik. Aztán rövid zárlat, majd az emberek észhez térnek, és fel van mutatva nekik az üdvösség útja. Még ma is éppen úgy, mint majdnem 2000 évvel ezelőtt. Nem létezik más út, nincs más üdvösség, és nincs más evangélium sem, mint ami Urunk Jézus Krisztus evangéliuma. Amennyire bizonyos az, hogy ami megváltunk, Isten bárányaként halt meg a Golgotai kereszten, és kiontotta az ő vérét, olyan bizonyosan belépett az ő saját vérével, vagy bement az ő saját vérével a mennyei szentébe. És ennél fogva valaki meg fogja kérdezni, mikor történt ez meg, csak lassan el kell olvasnotok a János evangéliumának 20. fejezetét, és már is megvan. Kora reggel a mester így szólt, ne érints engem, mert még nem mentem fel az én Istenemhez és a ti Istenetekhez, az én Istenem, a ti Istenetek, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Később pedig azt mondja, helyezd ide a kezed az oldalamba, és lásd meg, hogy én vagyok. Ez az, igen, többet nem kell mondanunk ezzel kapcsolatosan. Olvashatjuk itt tovább. Zsidókhoz írt levél 10, a 21. vers. És mivel van egy nagy, felmagasztalt papunk, aki Isten háza fölé lett állítva, úgy hadd járuljunk hozzá őszinte szívvel, a hit teljes bizonyosságával, miután a szívünk meghintése által megszabadultunk a rossz lelkiismerettől, a bűnösség tudatától, és megmostuk, vagy megfüröztöttük testünket tiszta vízzel. Tartsunk ki szilárdan, rendíthetetlenül a reménység hitvallása mellett, mert hűséges az, aki az ígéretet adta, vagy tette. Amen. Ő örökkévalóan hűséges, és az is marad mindörökké. Ő ígéretet adott, és gondoskodott arról, hogy ez beteljesüljön. Itt a 20. versben ez áll. Ez az új, életre való út, amelyet ő nyitott meg számunkra a fátyolon, vagy a függönyön keresztül, azaz az ő testén keresztül beavatott minket. Aki életet kapott Istentől, az ezen az új, élő úton fog járni, és azon is fog maradni. Minden más egyéb saját útak, a saját cselekedetekkel, a saját jogszabályokkal, a saját dogmákkal, a saját tetteinkkel, amelyek nem állhatnak meg Isten előtt. Isten előtt csak az állhat meg, ami Istentől származik, mert csak ami tőle származik, az vonz vissza, az vezet vissza hozzá, ami nem tőle származik, az eltávolít minket tőle. Nincs szükségünk helyettesítőre. Szükségünk van Istenre és arra, amivel Krisztusban megajándékozott bennünket. De most ez áll itt tovább írva. És hadd vigyázzunk is egymásra, hogy így egymást szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk azáltal, hogy nem mulasztjuk el az összejöveteleinket, a gyülekezéseinket, mint ahogy némelyeknél szokássá lett, hanem bátorítjuk egymást, és pedig annál is inkább, mert látjátok, hogy a nap, a Jézus visszajövetelének napja már közeledik. Én nem tartozom azok közzé, akik egy hobbit csinálnak maguknak abból, hogy bőségesen észrevételeket tegyenek, főleg nem innen előről. Mégis a testvérek közül az egyik mondta nekem, vagy nekünk, akik pár perccel együtt voltunk, jobb lenne, ha az emberek mindannyian azért jöttek volna el ide, hogy hallgassanak, és nem azért, hogy beszélgessenek. Valójában még mindig vannak olyan emberek, akiknek annyi mondani valójuk van, elmondani valójuk van másoknak, hogy gyakorta még szünetet sem tartanak beszéd közben, ahelyett, hogy az ígét meghallgatni jöttek volna. Adok nektek egy nagyon gyakorlatias tanácsot. Azok, akik azért jöttek el, hogy meghallgassák az ígét, időközben vegyék igénybe azt, amivel minden ország, minden polgárának joga van személyesen rendelkezni a szabad idejével. Tényleg nincs semmi értelme. Egy néhány önzően önmagával elfoglaltak bölcsességét, és az isteni tartalommal összekeverni. Hadd vegyük a dolgot komolyan, és tartozzunk azok közzé, akik egyszerűen csak azzal az egy vágyakozással jöttek el, hogy meglássák Jézust, hogy hallják őt, megtapasztalják őt. Akik beszélgetni jöttek, vagy akár címeket gyűjteni, ahogy ez újra és újra megtörténik, azokat a piacra kellene küldenünk. Ott van az a hely, ahol sok emberek vannak összegyűlve, akikkel beszélgetni lehet mindenféle módon, és a címüket is össze lehet gyűjteni. Utána gondoskodhat is róluk. Témaként, vagy altémaként van még valami a szívemen. Összehasonlításképpen párhuzamot vonni azzal, hogy az idő közel van, és a fogalom között, a tényállás között, hogy valamire nézve elérkezett az idő. Hiszen mindannyian ismeritek a Szentírást, nem kell a Bibliából minden igeverset felolvasni. Isten Jeremiás prófétán keresztül azt mondja, hogy a fecske is minden madár tudja maga idejét, de az én népem nem ismerte fel az időt jeleit. Számos ége szakasz van, amelyek közül néhányat fel fogunk olvasni. Hadd kezdjük el a Jelenések könyvének első fejezetével, és nézzük meg, hogy voltak idők, amikor közel volt az idő, és voltak olyan idők, amikor beteljesedett már az idő, amire utalás volt téve. Jelenések könyve, első fejezet, harmadik vers. Üdvös állapotban van az olvasó, és üdvös állapotban vannak eme profécia szavainak hallgatói, és azok, akik megőrzik, megtartják, ami megvan írva benne, mert közel van a beteljesedés ideje. A szó, vagy a fogalom, hogy közel van az idő, újra és újra felbukkan. Talán kissé megváltozott formában, talán, hogy az idő elérkezett, vagy az idő közel van, de váratlanul nem csak közel volt, hanem váratlanul itt is volt. Az üdvtörténelmi jelentőségű események belettek ugyan jelentve, az idő egyre-egyre közelebb került, de hirtelen váratlanul be is teljesedett, és egyszer csak már nem csak, hogy közel volt az idő, hanem el is érkezett. Évekkel ezelőtt írtam egy könyvecskét, amelynek címe Közel az idő. Ha 88-ban írnám meg, vagy egy másikban, akkor használhatnám a címet Itt az ideje. Nem tudom, hogy mindannyian tapasztaljátok-e, érzitek-e ezt a fejlődést, az idő előrehaladását. És azt hiszem, ezt mégis szabad elmondanom, közelebb vagyunk mindahhoz, ami még hátra van ma, mint valaha is voltunk ezelőtt. Nem igaz? A dolgok már az ő fejlődésükben is előre haladottak. Ami 20 évvel ezelőtt még messze volt, az 10 évvel ezelőtt már közel volt. Bármely pillanatban bekövetkezhet. Mostantól kezdve tényleg bármire számíthatunk, valóban bármire várhatunk. Nekünk itt nem az a feladatunk, hogy felállítsunk egy menetrendet, ami szerint Isten igazodjon, de figyelnünk kell az idők jeleire, és figyelnünk kell a dolgok alakulását és azok fejlődését. És azt hiszem, a legtöbb hívő ember megteszi ezt, hogy odafigyel erre. Itt az áll írva, mert közel van az idő. Útalással volt írásban az elküldött levelekre, és így tovább, és egyszer csak itt volt az idő. Itt a bejelentés, majd az előrehaladás, a fejlődés, és az idő mindig akkor jött el, amikor Isten akarta. Még egy más ígét kell felolvasnom a Máté evangéliumának harmadik fejezetéből. És ezt ma bevezetésként tesszük, kifejezetten azért, hogy mélyen bevéshessük ezt a gondolatot az elménkbe, a különbséget tenni a között, hogy az idő közel van, vagy az idő már is elérkezett, itt van. Ha elolvassátok a Máté evangéliumát, és talán a legutóbb írt füzetemben is, újra és újra találunk olyan szentírási részeket, ahol beteljesedett, amit a proféták írtak, vagy megírtak. Azok ígéretek, vagy bejelentések voltak, amelyek sok száz évet vártak magukra az ő beteljesedésükkel. Váratlanul eljött az az idő, hogy beteljesedjen. Ézsaiás próféta 40. fejezetben így profétált. Egy hang hallatszik a pusztában. Készítsétek elő az Úr útját. Az idő egyre közeledett, egyszer csak elérkezett volt. Egyszer csak valóra vált, amit Isten az ígében kijelentett. És mostantól kezdve valóban mindenre számítunk. Megismétlem, nem ismerem a részleteket, vagy a lefolyások sorrendjét sem, de egy dolgot tudok. Mindaz, amit az Úr szája kimondott, az betű szerint és szóról szóra beteljesedik. Isten egyetlen szava sem fog a földre hullani. A Szentírást nem lehet megtörni. Amit Isten kimondott, az igen és amen. És senkinek se jusson eszébe, hogy igen, az ördög is létezik még. Engem nagyon keveset érdekel az ördög. Isten a mindenható. És amit ő nem enged meg az ördögnek, azt az ördög nem tudja megtenni. Felejtsük el az ördögöt mindazzal együtt, amit tesz, és gondoljunk csak Istenre, és mindarra, amit ő tesz, és segítségünkre lesz. A Máté evangéliumának 3. fejezetének 1. versétől ez áll. Azokban a napokban pedig keresztelő János nyilvánosan megjelent és fellépett, és prédikált a júdeai pusztában. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, mert közel érkezett a mennyeknek országa. Az az összehasonlítás foglalkoztatott engem most, hogy közel jött, közel érkezett, és aztán tényleg eljött volt. Pünköstkor nem csak közel volt, hanem pünköstkor teljesen áttört. Isten országa, Isten gyülekezete meg lett alapítva, egyesítve lett a Szent Szellem által. A dolgok közel érkeztek, és hirtelen ott voltak, és beteljesedtek. A továbbiakban az áll itt, a Máté 3.3-ban, mert ez, tehát János, az az ember, akire Ézsaiás próféta szava hivatkozott, aki ezt mondja. Egy hang kiállt a pusztában, hangosan kiállt a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek, vagy simítsátok az útjait. Mindannyian ismeritek a János történetét és a prédikációit is. Valójában mindenki megmondta azt, ami járt nekik. És amint tudjátok, ő hozzá számos különböző csoportok eljöttek. Sokan felkeresték őt. Eljöttek a katonák, és megkérdezték tőle, hogy mit lehet katonákként most tenni. Olvastátok-e már? Olvastátok-e így? Mindenki abba hagyja a bólogatást. Nem számít. Csak gyorsan felolvasom nektek a Lukács evangéliumának 3. fejezetéből. Lukács evangéliumának 3. fejezetéből. Itt a 2. versben azt írja, Annás főpap és Kajafás idejében akkor elhangzott az Isten szava Jánoshoz intézően, a Zakariás fiához a pusztában. Ennek nagyon örülök. Isten szava, Isten megbízása, a parancs elhangzott, hozzáintéződött. Isten határozta meg az időt és az órát, és itt olyan szépen írja, Annás főpap és Kajafás idejében elhangzott az Isten ígéje Jánoshoz. Sokáig kellett várnia. Meddig kellett várnia? Ki tudja. Mikor jelent meg, vagy lépett fel? Hány éves volt? amikor megjelent, kérem, igen, az meg lehet. Minden esetre nagyon-nagyon sokáig kellett várnia, és a várakozás nagyon nehéz. Különösen akkor, ha tudod, hogy Isten elhívott és megbízott valamivel. És akkor még mindig várni kell, amíg a közvetlen parancs megérkezik. Most, most, ebben a pillanatban nem volt közzel az idő, abban a pillanatban elérkezett volt az idő. És amikor az idő elérkezett volt, Isten cselekedett. Amikor eljött az idő, elhangzott az ígőüzenet, és az emberek, a nép kivonult, hogy meghallgassa őt, és hogy megkeresztelkedjen tőle. Ő egy kemény beszédet tartott, és az emberek, a nép mégis meghallgatta. Ez, ami szeretett Branham testvérünkre emlékeztet, milyen kemény volt időnként ő is, és ti testvérnők türelmesen elviseltetek mindent, feladtátok a belső ellenállásotokat, meghajoltatok az íge alatt, és ezért volt képes Isten megáldani benneteket. Az íge hallgatás közben az a titok, hogy belsőleg egyetértünk azzal, amit az íge mond, és ami Isten nevében köszíré van téva. Akkoriban a néptömeg azt mondta, de hiszen Ábrahám a mi atyánk, mert igenis, nekünk megvan Ábrahám az atyánk, ti is ismeritek ezt az idézetet, majd azt mondja az Úr, hogy Isten képes Ábrahámnak a kövekből is gyermekeket feltámasztani. És most hallgassátok meg a 10. verset. Ekkora sokaság megkérdezte tőle, mit tegyünk hát? Ő pedig így válaszolt neki. Nekik, akinek két ruhája van, vagy két öltözete, az adjon egyet abból annak, akinek nincs. És akinek van ennivalója, az tegye hasonlóképpen. Tehát ossza meg azt, amilyen van. És most jön. Eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk mi? Ő pedig így válaszolt nekik. Ne kérjetek többet, több pénzt az emberektől, mint amennyit előírtak nektek. A katonák is megkérdezték tőle, mit tegyünk mi? Ő pedig így válaszolt nekik. Ne kövessetek el erőszakot senkivel szemben, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a béretekkel. Majdnem egy politikai jellegű beszéd volt. Ha ma azt mondanánk az embereknek, elégedjetek meg a fizetésetekkel, azt mondanák, akkor minek vagyunk akkor a szakszervezetekben. De hagyjuk ezt most inkább egészen félre. Itt valóban azt látjuk, hogy az emberek megkérdezték, helyre akarták hozni azokat a dolgokat, amelyek nem voltak rendben Isten előtt. Ezek nem a farizeusok voltak. Az ő állapotuk már tisztázva lett azelőtt, el lett intézve, mert ők ugyanis nem azért jöttek, hogy megkérdezzék, mit tegyünk. Ők azt mondták magukban, Ábrahám a mi atyánk, és te ki vagy? De a nép eljött és megkérdezte, mi a helyes Isten előtt. De hamarosan írok egy könyvet, ezek mind olyan gondolatok, amelyek már most is foglalkoztatnak. Egyszer még egy pár bajt kezdeményezek, addig nem hagyom ezt a földet. Még egyszer meg kell ragadnom az oszlopokat, a tartó elemeket, mint Sámson. Egy oszlopot itt, egy oszlopot ott. Két további tartó oszlopot még meg kell ragadjak, mielőtt elmegyek innen a földről. És akkor hadomoljon össze a ház. Nem, vannak olyan emberek, akik egyszerűen arra rendeltettek el, hogy kimondják azt, amit mások nem tudnak kimondani. Először is azért, mert nem ismerik a körülményeket, és nem ismerik annak jelentőségét sem. Másodszor lehet, hogy nem is akarják tudni, nem is fogják megtudni. Hadd térjünk vissza a témánkhoz. Ma tovább megyünk a Szentírásban. Ismét a Lukács evangéliumának 3. fejezetének 2. verse. Annás főpap és Kajafás idejében, ekkor Jánoshoz intéződött az Úr szava a Zakariás fiához. Aztán végigjárta az egész vidéket. A gondolat, ami foglalkoztatni fog engem a következő. Az idő közel van, és az idő már is itt van. Mindarra, amire várunk. közzel érkeztek, és váratlanul itt is lesznek. Az íge be fog teljesedni az utolsó betűig. Nem várakozunk feleslegesen, nem vagyunk ostobák, nem okosan kitalált meséket követtünk, hanem Isten tévedhetetlen ígének a hirdetését, amely igenis amen örökkön örökké. Az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. A Máté evangélium a 4. fejezetének 17. versében a következőket olvassuk. Máté evangélium a 4. fejezeté, 17. verse. Sokszor gondot okoz nekem, mert a német Bibliában és az angol Bibliában olvasok, hogy pontosan megtaláljam az oldalakat. Itt az áll. Ettől az időponttól kezdve Jézus a következő szavakkal kezdte el hirdetni az üdvösség üzenetet. Tartsatok bűnbánatot, mert közzel érkezett a mennyeknek országa. Ezt már említettük ezelőtt, és még néhányszor meg fogjuk említeni ezekben a napokban. Az idő közeledett, de váratlanul már ott is volt. Erről az apostolok cselekedetei 2-ben olvashattok. De amikor a nap bekövetkezett, hadd olvassam fel figyelmesen, hogy meglegyen. Apostolok cselekedetei 2. fejezet 1. verse. Amikor pedig már elérkezett a pünkös napja, nem csak közel érkezett, hanem már el is jött. Mindannyian együtt voltak egy helyen. Az események belettek jelentve, egyre közelebb és közelebb kerültek. Egyszer csak ott voltak. Egyszer csak meg is érkeztek. Napjainkban pontosan ez a helyzet. Képzeljük csak el a Branham testvér szolgálatával kapcsolatosan, amely ki tudja, mikor lett bejelentve a Malakiás prófétában, az idő mind jobban közeledett, és hirtelen elérkezett a pillanat. Most a felépítés, a szellemi táplálék szétosztása volt folyamatban, és tudjuk, hogy a többi még hátra van. A Lukács 9-ben, mármint a Márk 1.15 versére vagyok utalása. Márk 1. fejezet 15. verse. Azt mondja, a 14. verset együtt olvasom. Miután akkor János börtönbe került, Jézus elment Galileába, és ott hirdette Isten üdvösségre vezető üzenetét, mondván, beteljesedett az idő, és közzel érkezett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az üdvösség üzenetében, az evangéliumban. Itt szeretnék megállni egy pillanatra. Nem csak hitről lehet beszélni, hanem a Szentírás szerinti hitről. Arról a hitről, amelyről a Szentírás tanúskodik, mert így van megírva a János evangéliumának 7. fejezetében, a 36-tól 38-ig terjedő versekben. Aki hisz én bennem, mondta a mi Urunk, ahogyan az írás mondja, nem csak az, aki hisz, azt elmondtam már nektek itt már, hogy az emberek hisznek Jézusban, az egész világ hisz, a muszlimok hisznek, hogy szűzességben született, azt hiszik, hogy ő Mária fia volt, meggyőződésük az, hogy az 5 legnagyobb próféta egyike, azt is hiszik, hogy újra el fog jönni, mielőtt Isten felállítja az ő királyságát, de ez a hit nem használ nekik ez esetben semmit, mert értéktelen. Igen, de miért is van így? Mert ők csak mint történelmi személyben hisznek benne, az ő létezésében, de lényegében azt sem tudják, hogy ki volt és milyen célból jött el. Következetesen egy ilyen hit teljesen haszontalan. és soha nem fogom elfelejteni, amikor bát Tölcben, a ma bizonyos Steinból való hölgynek bizonyságot tettem az Úrról, és azt mondtam neki, önnek szüksége van Jézus Krisztusra. És már elmondtam nektek itt a történetet, amit erre felválaszolt nekem. Igenis, éppen most adtam el a Jézusomat, mondta. És én persze majdnem halálra répültem, bizonyára elsápadtam, de nem néztem tükörbe. De én azt mondtam, hogy igen, figyeljen csak kérem, hogyan érti ezt, hogy eladtam a Jézusomat. És igen, mondja, a CSSR-ből vettem, 1,20 méter magas volt, sokáig tartottam a házamban, aztán eladtam a templomnak. És most ott és ott áll. De ez nem az én Jézusom. Lehet, hogy ez az ön Jézusa volt, de ez nem az én Jézusom. Az enyém nem függ semmilyen emberi kéz által készített kereszten, sem ólomból, sem aranyból, sem fából. Az én Jézusom, az Immanuel, az Urak Ura, és a Királyok Királya, a világ megváltója, aki megváltott minket, megszabadított minket. Amen. Aki ma azt mondja, igen, hiszek Krisztusban, akkor egyenesen meg lehetne kérdezni, hogy igenis, de melyikben? Itt tartunk. Igen, Rusz testvér, te hangosan felsóhajtottál. Nem, ez a helyzet. Itt tartunk. Ma azt kell kérdeznünk, hogy melyik Krisztusban hisztek. És ezt is elmondtam már nektek, amikor a vatikáni ember és az emberek már mosolyognak ezen szert a világon, függetlenül attól, hogy tízezren vannak ott, vagy több tízezren, ez nem számít. Minden egyes előadáson elmondom az embereknek, még akkor is, ha tudom, hogy az első és az utolsó alkalom tanúbizonyságot tenni. Két dolgot nem hagyok ki. Elmondom nekik, hogy kicsoda a Jézus Krisztus, és elmondom nekik azt is, hogy kicsoda az Antikrisztus. Ezt a két dolgot, amit nem hagyok ki soha. Úgy tűnik, hogy ezt valahogy Istentől kaptam útra valóul. És a testvérek, akik néha elkísérnek néhány napokra ugyanabban az országban, és aztán ugyanazt a dolgot felszolgálva hallják újra, ők már mosolyognak, és az egyik megkérdezte tőlem az összes összejövetelek után, Frank testvér, honnan jön az, hogy te nem csak Krisztust prédikálod? Annak nagyon örülünk, hogy Krisztus prédikálod, de hogy te ismételten a Vatikánból való embert is mindig előveszed magadnak. Igen, mondom én, ez egyszerűen szükséges. Ez a két ellentét pár. Az egyikben kinyilatkoztatta magát Isten, a másikban a sátán teszi magát ismerté. És azt mondtam azt, hogy az emberek nem ismerik a különbséget, és ezért kell megmondanom nekik. Aztán még hozzátettem, és megkérdezem, vajon elmondanád te nekik? Nem, én nem mondanám. Igen, tessék, én nem tenném. És valakinek meg kell mondania. És mivel nekem nincs semmi vesztenivalóm, ezt bátran is elszántan kimondhatom. És különösen azért, mert ez igaz és szükséges. Ki kell mondani. De azt is elmondtam nektek, hogy amikor Bombayban ott volt, és ott vízzel meglocsolta az embereket, és azt mondta, hogy Krisztus minden vallásban benne van. Ha 750 millió hindu ilyesmit hall, hogy Krisztus minden vallásban benne van, igen, akkor hamarosan ők is csak Krisztusról fognak beszélni. Ez azonban akkor a pápa Krisztussa lesz, nem pedig az Isten Krisztussa, nem az én és a ti uratok, az én és a ti megváltótok. Tudjátok, épp ezen gondolkodtam, amikor Branham testvér a Svájcban és a Szövetségi Köztársaságban volt annak idején, ismeritek a történetet, amikor az asztal mozgatását kellett volna együtt megfigyelnie, és az Úr azt mondta neki, menj el oda, meg akarom mutatni neked, hogy mi történik a képletben az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. És ő figyelt, és a médium azt mondta, a szellem azt állítja, hogy Istentől van, és azt mondja, ez nem az én uram, ez nem az én megváltom, aki itt tevékenykedik. Mindannyian ismeritek a történetet. Ki nem beszél ma Krisztusról? Ki nem használja ma a képletet az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében? Hanem arra az emberre gondolok, aki az egyik teljes evangélium üzletember, és azt mondta, hogy ember, ezt mégis el kell mondanom neked, amikor beléptem a szabadkőművesi páholyban, azt mondta, valami sajátos jellegű. Zsidó származású vagyok, mégis azt kellett mondanom, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében teszem. Azt mondta, hogy ezt még ma sem értem igazán. Nos igen, én sem. Az emberek nem tudják, mit csinálnak. Szellemileg elvakultak, és megmondom nektek, hogy mivel. Az ördög a legjobban az ige rész igazságaival tudja félrevezetni az emberiséget. 100%-osan. Nincs nagyobb hazugság annál, mint ami 99%-ban igaz. A többi pedig hozzáadódik, és minden a feje tetején áll. Amire szükségünk van, az a tiszta igazság. Szükségünk van egy abszolútumra, egy olyan ige hirdetésre, amely nem keveredett, és amelyet Isten népe elé lehet állítani, vagy tárni. Jogunk van az isteni tiszta táplálkozáshoz, nem pedig egy olyan keverékhez, amelyben a halál van. Azt, amit valamilyen próféta tanítványok gyűjtöttek itt is, ott is össze, és megfőzték a fazékban, mint valami egytál ételt. Hanem az élet kenyerére van szükségünk, Istenünk szavára, amilyen frissen jött a trónról, olyan frissen legyen köszírítéve. Még egy-két íge részlet, az egyik az apostolok cselekedeteiből, apostolok cselekedetei 7. fejezet. Itt a 17. versben ez áll. Minél közelebb érkezett az ígéret ideje, amelyet Isten Ábrahámnak adott, annál inkább gyarapodott és sokasodott a nép Egyiptomban. Ismeritek a történetet. Mindössze arra akarok kiukadni, hogy mind közelebb érkezett az ígéret ideje, a beteljesedés ideje az ígéretnek. Most is biztosan lesznek olyan szakaszok, amelyeken keresztül kell mennünk. Az eledel kiosztása, az elkülönítés, a különválasztás, Isten üzenetének a terjesztése az egész világon. De aztán a legvégén mégis be kell következzen az elpecsételés. Az első, illetve az elsőtől az utolsóig. Meg kell kapnunk a visszaigazolást Istentől, a bizonyosságot, hogy ő ránk tette az ő pecsétjét. Mi az övei vagyunk, sőt, a mi roskatag testünk átalakításának a jogi igénye is ebben áll, hogy Isten, aki megeleveníthet, kegyelemből meg fog ajándékozni a szellem erejével. Ezekről a dolgokról később még beszélni fogunk. De minél közelebb érkezett az ígéret ideje. Szeretteim, nem hiszem, hogy ez csak az én benyomásom lenne. Tényleg azt hiszem, hogy Isten ideje nagyon-nagyon közel érkezett. Hogy ne mondjam azt hittel, hogy már is elérkezett. Hitből szinte ezt mondhatnánk, hogy az idő nem csak, hogy közel van, hanem nagyon közel van, beköszönt, mint a pirkadat. Hajnalodik, útat tör magának, mint akkor. A törvény és a próféták Jánosig voltak. Onnantól kezdve hirdettetett az evangélium, az Isten országa közhírré lett téve. Most egy hasonló állapotban vagyunk. A vallás felekezeteknek évszázadokon át megvoltak maguk korszakai, de bekövetkezett egy isteni küldetés és elhivatás ideje, egy isteni megbízatással a végidőre. És mivel mi tudomást szereztünk erről, azt is tudjuk, hogy a végső és a befejező dolgok ideje bizonyára elközeledett. És az egyiket ezek közül felolvasom nektek. Amint tudjátok, Branham testvér beszélt a Kármel órájáról, és az első királyok könyvének 18. fejezetében van ez a dicsőséges 36. vers. Az első királyok könyve 18-36. verse, amikor aztán elérkezett az idő. Amen. És amikor elérkezett az ételáldozat felajánlásának az ideje, Íjés próféta előlépett és imádkozott, amikor elérkezett az ideje. Ő nem vett három próbálkozást, és nem azt mondta, lássuk csak, most már ilyen és olyan késő lett már, most már megpróbálom, talán majd csak összejön valahogy. A közbenső időt az ételáldozatig felhasználta arra, hogy a többieket serkentse és mondja, imádkozzatok szorgalmasan és buzgón, kiáltsatok az Istenetekhez, de talán alszik, talán éppen utazáson van, és így tovább. Kiáltsatok nyugodtan, hangosabban, esetleg mégis meghallgattatásra találtok, de ő pontosan tudta, hogy a maga álláspontja szerint hol áll, tudta, hogy kiben hisz, mert az Úr szava hozzáintéződött. Ezt is elolvasom nektek, még utalással is van rá, az első királyok könyve 18.30. versében. Immá azt mondta Íjés az egész népnek, jöhetek közelebb hozzám. Amikor pedig az egész nép odament hozzá, közel lépett hozzá, helyreállította az Úr oltárát, amely le volt rombolva. Vett ugyanis 12 követ Jákob fiai törzseinek száma szerint, akihez az Úr szava intéződött egykor, és így szólt hozzá, Izrael legyen a te neved. És felépítette a kövekből, egy oltárt az Úr nevében. Ti tovább olvashatjátok, tudjátok, miről van itt szó. Ez volt a Kármel leckéje, a kármeli óra, egy isteni beavatkozás, Isten intézkedése ezen a földön, egy isteni döntés az égből, hogy senkinek sem kellett többé megkérdezni, hol van a különbség a jó és hol a rossz között, hol volt és hol nem volt. Maga Isten tett tanúbizonyságot. Branham testvér visszavágyott eme Kármel óra után. Ezzel kapcsolatosan utalással volt a visszaszámlálásról, a countdownra, és így tovább, de azt hiszem, hogy eljön ennek az erőpróbának az órája, és hiszem, hogy Isten győztesen fog kikerülni belőle, mint a mindenható, a magasztos felül fog kerekedni, és az ő népének oldalán fog harcolni. Harcolni fog értünk. Ma mi vagyunk azok, akik kiállunk mellette. Akkor ő lesz az, aki ki fog állni értünk, vagy mellettünk. Közeleg az óra. Itt ez áll. Amikor aztán elérkezett az idő, én azt kívánnám, bár csak ma lenne ez a pillanat, amikor azt mondhatnám, elérkezett az az óra, az a pillanat, amire vártunk. Azon a napon én sem fogok többé bánatos, szomorú képet vágni. Azon a napon öröm és újongás fogja betölteni azoknak a hívőknek szívét, akik bíztak Istenben, akik mindenen keresztül mentek. De hiszen tudom, hogyan áll a helyzet. Az egész világ hagyja magát ünnepeltetni, és Isten népének megvetésen, félreértéseken, a hírnév sárba tiprásán kell keresztül mennie, mi ez a karaktergyilkosság. De amikor eljön az óra, Isten órája, akkor mi leszünk azok, mondom így, úgy, ahogy van, mi leszünk a nevetők. Ma mi vagyunk azok, akik sírunk, akik szenvedünk. De akkor mi leszünk azok, akik örülni fognak annak, amit Isten cselekszik. Egyik alkalommal azt mondta a mi Urunk, az én órám vagy időm még nem érkezett el. A ti időtök mindenhol ott van. Tartsuk szem előtt, hogy Isten dolgainak mindig megvannak a maguk ideje, mind megvan a maga órája. Először belettek jelentve, aztán egyre közelebb és közelebb érkeznek. Ahogy János mondta akkoriban, közel van az idő. Izrael népéről az állt, amikor az ígéret ideje elközeledett, közel érkezett. És mi történt, amikor elérkezett a beteljesedés ideje? Isten megjelent Mózesnek a tüzes csipkebogorban. Elérkezett volt az idő. Akkor már nem csak közel volt az idő, hanem elérkezetten ott volt. És amikor elérkezett volt az idő, Isten fellépett. Isten kinyilatkoztatta magát, és kivezette az ő népét. De ne feledjük, hogy voltak emberek, akiknek volt ígéretük, és csak azokon az embereken teljesült be az ígéret, akik előzőleg részesültek az ígéretben. Nem az összes környező népek, hanem az az egy nép, amelyet Isten Ábrahám, Izsák és Jákob révén kiválasztott magának a sajátjának. Esetleg csak információért ezzel kapcsolatban, mert egyesek azt mondják, igen, Izrael népe kiválasztatott, a többiek meg egy kicsit a sötétben tapogatózunk. Nem, ez nem így van. Nézzétek, így van, hogy Isten fogadott egy népet, ebben a népben ismét egyéneket kiragadott, vagy ebből a népből ismét egyéneket vett profétáknak, elrendelt profétáknak, hogy rajtuk keresztül szóljon, és megismertesse az ő üdvhatározatát itt ezen a földön. Hogy ma legyen rálátásunk, áttekintésünk arra, hogy abban a hogy mit akar Isten, mit tervezett. Istennek nincs szüksége sokakra, Istennek csak egy népre, csak egy emberre van szüksége, és aztán így ment tovább és tovább. De az ige szava mindenkihez intéződik. Ehhez felolvashatom nektek a második Zsoltár 6 és 7. versét, felolvashatom nektek Ézsaiás 49. fejezet 6. verset, felolvashatom a Máté 29. fejezet 19-től 20. verséig. Ott már írva van a pogányokról, hogy ő üdvösségére lesz a pogány nemzetek számára a föld végső határáig, és követel tőlem a pogányokat, és néked adom őt örökségül. Hóseás, akik nem voltak az én népem, az élő Isten fiainak fognak neveztetni. Akik nem kerestek engem, azoktól hagytam magam megtalálni. Voltak elég olyan íge szakaszok, amelyek már jelezték, hogy a kegyelem és az üdvösség a nemzetek számára is elérhető lesz. Csak arról van szó, hogy Isten felhasznált egy népet, és ezen a népen belül mindig is voltak szócsövei, hogy az ő törvényhatározata, amely az egész emberiséggel kapcsolatos, köszíré legyen téve. Így van ez, és ebben kegyelemben részünk lett. Ezt a gondolatot Jakab testvérem olyan világosan kifejezésre juttatta a jeruzsálemi zsinaton, hogy ezt tényleg el kell olvasni. És ezzel el is érkeztünk a mai nap végéhez. Az apostolok cselekedetei 15. fejezet 13. versében. Itt ez áll írva. Amikor ezzel a végéhez érkeztek, befejezték, igen, lehet, hogy tényleg a 12-t is fel kell olvasnám, elnézést. Tehát az ilyen 2. vers. Ekkor az egész gyülekezet elhallgatott, és meghallgatta Barnabást és Pált, akik beszámoltak mindazokról a jelekről és csodákról, amelyeket Isten rajtuk keresztül tett a pogányok között. Amikor ezzel a végéhez érkeztek, Jakab átvette a szót, hogy a következő beszédet mondja. Tisztelt testvéreim, hallgassatok meg engem. Simon, tehát Péter, beszámolt arról, hogy Isten maga először arra törekedett, hogy a pogányok közül népet nyerjen, vagy szerezzen az ő nevének. És ezzel megegyeznek a proféták szavai is. Mert megvan írva, ezután vissza akarok térni, és újjá akarom építeni Dávid lerombolt hajlékát. Én magam akarom felemelni újra a romjait, és magam akarom létrehozni. Észrevettétek-e, hogy Istenem, ez Ószövetség emberei milyen csodálatosan fogalmazták meg, és előterjesztették azt, ami a proféták számára még akkor profécia volt, de mostanra már közel került, elérkezett volt. Itt elő lehetett terjeszteni, miután az apostolok beszámoltak arról, mi történt a pogányok között, és Péter és Jakab és még néhányan mások is még fáradtságukba került megérteni, ekkor előállt. Igen, Jakab nem, mert ő átvette a szót, másoknak volt fáradtságuk, Isten embereinek nem volt fáradtságuk. Milyen szép, hogy Isten embereinek és Isten népének nincs különösebb gondja Isten ígéjével kapcsolatban, mert számukra ki van nyilatkoztatva a Szent Szellem által. De látjátok az összefüggést? Az ígéhez megy vissza. Nem tudom, hogy ezt eléggé nagyra tudjuk-e értékelni, hogy Isten megadta nekünk ezt az abszolút közvetlen összekötést az ígével. Ez a legcsodálosabb dolog, amit Isten számunkra tett a megváltás és üdvösség mellett, hogy megadta nekünk ezt a közvetlen kapcsolatot és előnyben részesített lehetőségünket. Egy tüzes vezetéknek nevezem. Isten ilyen előnyben részesített bennünket az ő ígéhez, amely a trónról jött. Jakab kapcsolatot teremtett az ígével, és azt mondta, tisztelt testvéreim, hallgassatok meg! Simon elmondta, hogy Isten először a pogányok közül vesz ki egy népet az ő nevének, és aztán visszafordul, és újjáépíti a Dávid sátorát, amely szétesett. Micsoda kegyelem, micsoda áldás, sok ígehelyekhez mehetnénk még, és el is olvashatnánk őket. Isten ígéje összhangban van. Az Ó és az Új Szövetség egy isteni egységet alkot harmóniában, a Szent Szellem által sugalmazva, valóban ihletett és diktálva lett általa. Közel volt az idő. Milyen közel van ma? Őrt álló, hány óra van az éjszakában? Őrszem, milyen előre haladott az éjszaka? Így olvassuk az Ésajás prófétánál. A válasz így hangzik, hogy jön a reggel, és az éjszaka is. Ha többet szeretnél tudni, úgy jártek vissza, és kérdezzetek. Többet akarunk tudni, visszajövünk, és kérjük az Urat, mondván, ó Istenem, szólj hozzánk! Hadd lássuk a dolgokat olyan tisztán és egyértelműen. De az a benyomásom, hogy miután Isten olyan dicsőségesen feltárta előttünk egészen az ő ígéjét és az ő üdvösséggel kapcsolatos tervét, most személyesen el szeretne jutni velünk odáig arra pontra, hogy hasznos eszközökké váljunk, edényekké az ő kezében, amelyeket megállhat, amelyeket felhasználhat. Ne feledjétek, a dolgok ideje közel van, nagyon közel, már is itt van, már is elérkezett. Itt az idő, amikor Isten elkezd hatékony lenni, és itt az idő, hogy mi is az ő rendelkezésére állítsuk magunkat. Itt az idő. Nem csak közel van, hanem itt az idő. Hogy Isten ideje még meddig tart, az csak rajta múlik. Ő végül is az örökkévalóságtól az örökkévalóságig létezik. De én tőletek is szeretném egyszer megtudni. 22 évvel ezelőtt, amikor Branham testvér haza lett szólítva, az idő már akkor közel volt. Újra és újra hallottuk a prédikációkban, hogy ez lehet az utolsó nap, az utolsó összejövetel. Hányszor hallottuk már, hogy közel van az Úr eljövetele? Hányszor hallottuk már? Az Úr már akkor is azt mondta, hogy ime, hamar eljövök. A Jelenések könyvében többször is írva áll, hogy ime, hamar eljövök, vagy közel van az idő. De most ez egyszerűen ránk köszöntött. Elérkezett az idő, hogy Isten cselekedjen. Elérkezett az idő, hogy mi is az ő rendelkezésére állítsuk magunkat. Itt az ideje, hogy megerősítse, igazolja az ő szavát. Nem nézhetjük tovább, és nem ítélkezhetünk, amikor valahol történnek dolgok, és nem mondhatjuk azt, hogy igen, ezek tanításilag nem helyesek. Ha mi tanításilag helyesek vagyunk, akkor Isten meg fogja erősíteni az ő szavát. De számítanunk kell arra, számítanunk kell rá, és éppen ezeken az összejöveteleken számítunk rá, elvárással vagyunk. Ezek nem érhetnek végét, anélkül, hogy az emberek ne tennének bizonyságot arról, hogy megmentettek, meglettek szabadítva, meggyógyultak, és elárulom nektek a titkot. Ha még mindig azt hiszitek, hogy az idő közel van, közel érkezik, akkor még nem érkezett el, akkor csak közzel van. Ha valaki közzel van, és megnézi az útjelzőt, és azon azt írja, hogy Krefeld még 14 kilométerre van, akkor az közzel van, de még nincs itt. Közzel, de még nem itt. Amikor itt van, nincs kijelző tábla több, akkor megérkezett. Ha meg akarjátok tapasztalni Istent, ha én meg akarom tapasztalni Istent, nem elég csak hinni abban, hogy közzel érkezett az idő, vagy hogy közzel van. Akkor hinnünk kell, hogy már is itt van, jelen van, ahogy megígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott én is jelen vagyok. Szívesen szeretnénk meglátni Jézust. Ő azt mondja, itt vagyok. Amikor az én nevemben gyűltök össze, én ott vagyok közöttetek. Elhisszük ezt, és a szívünkből elhisszük, hogy ő közöttünk van. Akkor elhihetjük, hogy a gyógyulás, a megmentés és minden más egyéb, ami valaha történt, ma is megtörténhet kegyelemből, Isten dicsőségére. Amen. Ennek hangosabban kell szólnia. Én elhatároztam, hogy nem prédikálok többé olyan erőteljesen, mert ezt nem tehetem valahogy tovább. De azt akarom, hogy az íge hatalmasan, erőteljesen munkálkodjon, és az íge szava nem tér üresen vissza, elvégzi azt, amire Isten küldte. Ismétlem. Vannak olyan időszakok, amikor a dolgok közzel vannak, de egyszer csak itt van a pillanat, amikor megtörténik, lezajlik. Hadd higgyük el, hogy eljött az idő, a Jézus Krisztus megdicsőülésének az ideje, az ő nevének, az ő ígének, az ő hatalmának a megdicsőülése ideje, az ő gyülekezete, közepete eljött. Nem csak közel van, hanem itt is van, mert az ő ígérete szerint ő jelen van. És mi van megírva, hogy amikor az lett mondva, dicsőítsd meg a te nevedet, a válasz az volt, megdicsőítettem már, és meg fogom dicsőíteni őt újra és újra. Számítsunk azzal, hogy meg fogja tenni, és akkor meg is fog történni. Ha azt gondoljuk, hogy ez valahogy még egy kicsit odébb van, akkor semmi sem fog történni. Hadd higgyük mostantól kezdve, hogy az Úr jelen van a szentek gyülekezetében. Hadd közeledjünk hittel a szentéhez, a mennyei szentéhez, oda, amelybe az ő szent vérével bement, hogy felajánlja azt a kegyelem trónján, hogy nekünk szabad bejárásunk, szabad bemenetelünk legyen. A mennyország nyitva van, az út szabad. A megengesztelődéssel meglettünk ajándékozva. A Golgotán keresztül teljes üdvösséget kaptunk, teljes bűnbocsánatot, teljes meggazulást és megszentelődést. Elfogadjuk-e hitben? Ne csak higgyétek, hogy közel van, higgyétek, hogy itt van. Itt van neked, itt van nekem. Ma megkaphatod, ma részesülhetsz benne. Fogadd el, és Isten megállt téged. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyám, szívemből köszönöm te neked, a te drága és szent szavadat. Köszönöm neked a sok példákat, amit benne megtalálunk. Te bejelentettél dolgokat, aztán egyre közelebb és közelebb érkeztek, a proféták szája által adott ígéreteket te bejelentetted, és egyszer csak beteljesítetted. Tehát azt, amit a te szent ajkad kimondott, nevezetesen, amikor betelt, elérkezett az ideje. Szeretett Uram, egy nagyon különleges időszakban élünk. egyre nagyobb szükségünk van te reád, a te feltámadásod erejére, úgy, ahogy énekeltünk. Szükségünk van rád, szükségünk van egyre jobban. Ruházz fel néped Isten teljes erejével, a szellem erejével, a feltámadás erejével, a szeretettel. A szeretet erejével, a hit erejével, a bátorság és az erővel, magával. Urunk, szívből kérünk téged, hogy tudatosíts bennünk, hogy legyen mindig emlékezetünkben, hogy az idő nem csak közel van, hanem már is itt van. Uram, mostantól kezdve belsőleg felkészülünk arra, hogy elérkezett az idő. Eljött a te órád, amelyben te és a te néped között megerősített a te szavadat. És Uram, lelkem mélyéből kérlek téged arra, hogy ne hagyd, hogy akadály legyek, akkor vegyél el engem az útból, mielőtt én a te és a te néped útjába állnék. Mutasd meg az útat nekem, amelyen járnom kell. A döntést, amit hoznom kell. Kérlek téged erre, a te szent nevedért, a te népedért, akiknek joguk van megtapasztalni a te hatalmat kinyilatkoztatását. Uram, itt vagyunk. Emberek vagyunk, és te reád vagyunk utalva. De mi hisszük és bízunk benned. Te felnyitottad a szemeinket. Itt az idő, hogy te éretted síkra szálljunk, hogy mi a te rendelkezésedre álljunk. Szeretett Uram, még egyszer kérlek téged, minden testvéreimmel és a testvérnőkkel együtt, legyen meg a te útad a te néped között. Tégy velünk úgy, vagy rajtunk, ahogy megígérted. Váltsd be a te szavadat. Tedd ismerti azt, hogy te vagy az Úr, és hogy minden ellenség a te lábad zsámolyává lett téve. Te vagy a Golgota győztese. Te teljesen legyőzted a sátán hatalmát, legyőzted a poklot, és kihúztad a halál fullánkját, és harmadnapon feltámadtál. Te élsz, és mi veled együtt. Áld meg a te népedet, adj nekünk őszinte nyíltságot, ajándékozz meg bennünket a beléd vetett, benned vetett bízalommal és hittel, és segíts, hogy számíthassunk arra, hogy kinyilatkoztatod magad. Uram, együtt örülnénk annak, ha a kezdet már ezekben a napokban megtörténhetne, elkezdődhetne, vagy meg lehetne téve. Uram, egészen tereát bízzuk a te munkádat, a te művedet. Te dicsőségesen be fogod fejezni. Mi vagyunk az Isten műve, az Isten cselekedetei, az ő végzései. Köszönjük neked ezt. Vegyél el minden szomorúságot, gyógyíts meg minden sebet. Istenem, válaszolj nekünk, akik ahogy kérünk téged, és irgalmaz mindannyiunknak, hogy senki se maradjon alul. Mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, szabadíts meg a megszállottakat, erősítsd meg a te szavadat. Tied élő Istenünk, legyen a magasztalás és a dicsőség. Uram, hisszük, hogy az idő nem csak, hogy közel van, Uram, már itt is van. Egyszerűen már itt van. Most arra kérünk téged, hogy ajándékozz meg minket azzal a kegyelemmel, hogy elvárással, azzal az elvárással álljunk a te arcod előtt. Igen, emeld fel ránk a te tekintetedet, és add meg nekünk a te békességedet. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Az a név, amelyet felfedtél nekünk, vagy előttünk, ez a Szent Jézus neve. Hadd legyen tevékeny az isteni erővel, és nyilvánvalóvá, hogy hiszünk benned, ahogyan az írás mondja. Hűséges Istenem, jöjjön el a te országod. Uram, a feladatunk az, hogy imádkozzunk, hogy eljöjjön. Pünköstkor megnyílt, és elkezdődött. Szeretett Uram, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ismét kérlek téged arra, engedd meg, hogy a te tökéletes akaratodban találtassam, nem csak a megengedett akaratodban, hanem Isten tökéletes akaratában. Áldj meg velünk együtt az összes imádó népedet minden helyen, az egész világon. Hadd omoljanak össze a falak, és nyisd meg a vaskapukat. Mert ahol te kinyitsz valamit, azt senki sem tudja bezárni. Uram, köszönjük szívünk legmélyéből neked, hogy részünk lehet abban, amit most cselekszel, végzel. Te szóltál hozzánk, és ezért számítunk arra, hogy teljesíted is, amit megígértél. Neked, a mindenható Istennek legyen a magasztalás és a tisztelet, a dicsőség és az imádat. Mindörökkön örökké. Amen. Amen.